Született néktek ma a megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, karácsony esti Isten tiszteletünkön a 315. énekünket énekeljük, a 315. dicséretünket mindegyik versével. Az első verse így kezdődik: Krisztus Urunknak áldott születésén. Mind a 7 versével énekeljük el. Zeneszámot Handeltől. Vivaldi-tól, bocsánat. Köszönjük szépen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy elhoztad ezt a karácsonyt, amikor visszaemlékezhetünk földre jöveteledre, és örvendezhetünk te néked. Kérünk arra, hogy te, aki most már nem kisgyermek vagy, hanem ülsz az Atya Istennek jobbján, és készülsz eljönni ítélni eleveneket és holtakat, te, aki hatalmas vagy, és minden hatalom kezedbe adatott menjen és földön, te, aki előtt egyszer minden térd meghajol, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, te legyél itt most közöttünk, mint ünnepelt Urunk. Kérünk arra, hogy szólíts meg minket drága igéden keresztül, és add, hogy a mi szívünket karácsony öröme és békessége tölthesse be, nem csak itt, hanem holnap is, az otthonainkban is, sőt, egész életünkben. Kérünk téged arra, hogy szent lelked által munkálkodj, nem csak mi bennünk és mi köztünk, hanem mindazokon a helyeken, ahol összegyűlnek ma este és a napokban, hogy téged ünnepeljenek, téged áldjanak, téged magasztaljanak. Kérünk, hogy légy jelen gyülekezetekben, légy jelen családokban, légy jelen a világ minden helyén, ahol rólad megemlékeznek és téged magasztalnak a benned hívő emberek. Köszönjük néked, hogy most itt lehetünk, és rád figyelhetünk ebben az órában. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Lukács evangéliumából a karácsonyi történetet. Lukács evangéliumának második részében az első verstől így szól hozzánk Isten írott igéje. És lőn azokban a napokban Augustus császártól parancsolat adaték ki, hogy mind az egész föld összeirattassék. Ez az összeírás először akkor történt, mikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Mennek vala azért mindenek, hogy beirattassanak kiki a maga városába. Felment pedig József is Galileából, Názáret városából, Júdeába, a Dávid városába, mely Betlehemnek neveztetik, mivel Dávid házából és háznépe közül való volt, hogy beirattassék Máriával, ki néki jegyeztetett feleségül és várandós volt. És történt, hogy mikor ott voltak, beteltek az ő szülésének napjai, és szülé az ő elsőszülött fiát, és bepójálá őt, és helyezteti őt a jászolba, mivel hogy nem volt nékik helyük a vendégfogadóháznál. Valának pedig pásztorok azon a vidéken, kik künn a mezőn tanyáztak, és vigyáztak éjszakán az ő nyájuk mellett. És ímé az Úrnak angyala hozzájuk jöve, és az Úrnak dicsősége körülvette őket, és nagy félelemmel megfélemlének. És mondta az angyal nékik, ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen. Mert született néktek ma a megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. Ez pedig néktek a jele, találtok egy kisgyermeket bepójálva feküdni a jászolban. És hirtelenséggel jelenék az angyallal mennyei seregek sokaság, akik az Isten dicsérik, és ezt mondják vala, dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. És történt, hogy mikor elmentek az angyalok őtőlük a mennybe, mondának a pásztor emberek egymásnak, menjünk el mind Betlehemig, és lássuk meg a dolgot, melyet az Úr kijelentett nékünk. Elmentek azért sietve, és megtalálták Máriát és Józsefet és a kisgyermeket, ki a jászolban feküdt. És ezt látván elhirdették, ami nékik a gyermek felől mondatott. És mindenek, akik hallák, elcsodálkoztak azokon, amiket a pásztorok nekik mondottak. Mária pedig mindez igéket megtartja, és a szívében forgatja vala. A pásztorok pedig visszatérének, dicsőítvén és dicsérvén az Istent mindazokért, amiket hallottak és láttak, amint nékik megmondatott. Kedves testvérek, sok magyar ember számára karácsony ünnepéből hiányzik a lényeg. Jézus Krisztus. Vagy ha benne van, akkor nem a bibliai Jézus van benne, hanem valami mesebeli kisbaba, Jézuska, aki egy a karácsony kellékei közül, és körülbelül olyan szinten van jelen az ünnepben, mint a karácsonyfa. A legtöbb embernek azonban még ez a Jézuska sincs benne a karácsonyban. Az ünnep lényegét számukra az anyagi javak adják. Azok az anyagi javak, amiket nagy nehezen megsütöttek, főztek, az incsiklandó ételek, sütemények, azok az anyagi javak, amikért ott tolongtak a nagy bevásárló központokban éjt-nappallá téve, amiért nagy kölcsönökkel terhelték meg magukat, és amik örömtelen életük legnagyobb és egyetlen örömforrásaivá léptek elő. Aztán vannak olyanok is, akik ezt az ünnepet valami szellemi tartalommal igyekeznek ellátni, és azt mondják, ez a szeretet ünnepe. És aztán értenek ezen valamiféle ilyen stillenachtos, gyertyafényes hangulatot. A szeretet ünnepe. Vagy a család ünnepe. És mondanak hasonlókat. De ezek a dolgok, ezek a felsorol dolgok, akár ezek a szellemi jellegű dolgok, akár az anyagi jellegű dolgok, ezek karácsonynak nem a lényegét adják, legfeljebb körítését adhatják. A lényeg más, mert a lényeg maga az, aki megszületett. A lényeg az Úr Jézus Krisztus. Ha ő nincs benne az ünnepben, akkor az egész ünnep ízetlen, fénytelen és lényegtelen lesz. Örömtelen és békétlen. Nos, az ünnep lényege az Úr Jézus Krisztus. Róla a legalapvetőbb tudnivaló a Biblia alapján, testvéreim, hogy nem más ő, mint maga az Isten. Az Úr Jézus Krisztus maga Isten. Tehát mi itt nem valamiféle Jézuskáról beszélünk, nem is csak egy emberről beszélünk, hanem arról az emberről beszélünk, akiben az Isten láthatóvá tette magát, kijelentette magát. Karácsony lényege az emberré lett Isten, Jézus Krisztus. A Biblia tájékoztat minket arról, hogy mit mondott az Atya Isten erről a názáreti Jézusról. Aztán arról is tájékoztat minket másodszor, hogy ő mit mondott magáról. Harmadszor megvizsgálhatjuk, hogy mit mondtak róla a tanítványai. És negyedszer arra is kitérhetünk, hogy mit mondtak róla az ellenségei. És amikor ez a négy reflektor ráirányul a személyére, akkor remélem, hogy ma estére világos lesz előttünk, hogy nem véletlen, hogy Jézus, a testélet Isten adja karácsony lényegét. Mit mondott róla az Atya Isten? Jézus Krisztus János evangéliumában azt mondja egy alkalommal, hogy aki küldött engem, az Atya is bizonyságot tett rólam. Mire gondolt itt? Arra gondolt, amikor megkereszteltetett keresztelő János által, és akkor elhangzott az atyai szózat, a mennyei atyának a beszéde, te vagy az én szerelmes fiam, te benned gyönyörködöm. Aztán gondolhatott arra is az Úr Jézus, amikor a megdicsőülés hegyén volt, Lukács evangéliumában olvassuk a történetet, és ott is elhangzik, ugyancsak az Atya szájából, ez az én szerelmes fiam, őt hallgassátok. Tehát az Atya bizonyságot tett róla, és őt az ő fiának nevezte. Amikor Isten Jézust az ő fiának nevezi, akkor ezáltal arra utal, hogy ő nem más, mint az örökké való Isten. Istenből való Isten. Isten fia. Utal arra is, hogy a lélek munkája által született meg Márián keresztül, fogantatott Szent Lélektől és születék Szűz Máriától. Ilyen értelemben is a fia. De olyan értelemben is a fia, hogy ő a messiás, a megígért szabadító. Tehát az Atya bizonyságot tett a fiúról. És őt a fiúnak, az egyszülött Istennek nevezte el. De nézzük azt is, testvérek, hogy mit mondott Jézus önmagáról. Mondta azt valaha, hogy ő az Isten? Vannak teológusok, testvérek, akik azt mondják, hogy ilyet nem mondott Jézus. Később adták a szájába ezeket a dolgokat, amikor ilyenekről beszél. Mert azt ők se tudják letagadni, hogy az újszövetségi evangéliumokban mégiscsak Jézus mond ilyen egyértelmű utalásokat, sőt kijelentéseket tesz arról, hogy ő például egy az Atyával. Amikor a Jeruzsálemi templom szentelési ünnepen megkérdezték tőle, hogy ő-e a messiás, azzal válaszol, hogy ő és az atya egy. Ő és az atya egy. Erre olvassuk, hogy a zsidók köveket ragadnak, hogy agyonverjék, és amikor megkérdezi tőlük, hogy melyik tettemért akartok megölni, azt mondják neki, nem a tetteidért akarunk megölni, hanem azért, mert ember létedre Istenné teszed magad. Jézus kijelentésének ezt a súlyát akkor értjük meg egyébként, hogyha megfontoljuk azt, hogy az egy szó semleges nemben áll, és nem hímnemben. Semleges nemben pedig egy lényegi megegyezésre utal. Tehát Jézus és az Atyaisten között lényegi megegyezés van. Hogyha hímnemben állna a szó, akkor az valami célszerű egységre, vagy más egyéb jellegű egységre utalna, de nem lényegi egységre. Ám de semleges nemben áll a szó. Én és az Atya egy vagyok. Ez egy egyértelmű kijelentése Jézusnak arról, hogy ő Isten. Aztán testvérek, olvassuk János evangéliumának 8. részében, hogy kérdezik tőle, kinek állítod magadat? Kinek állítod magadat? Mire azt mondja, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Ez az én vagyok, ez Istennek az önmegjelölés, amivel Mózes előtt jelölte magát Isten a csipkebokornál. Akkor Mózes kérdezi, hogy ki vagy te? Én a vagyok. Én. A vagyok, vagyok. Nehéz visszaadnunk ezt. Ha megkérdezed, ki küldött engem hozzájuk, mit mondjak a zsidóknak? Mondd azt, hogy a vagyok küldött engem hozzátok. Mondja neki Isten. Jézus azt mondja, én vagyok a vagyok. Én vagyok az Isten. Nyilvánvaló, hogy itt is köveket ragadnak azonnal a zsidók, hogy megöljék. Aztán testvérek, a vakon születettől kérdezi az Úr Jézus, hiszel-e te az Isten fiában? Mire azt mondja neki, ki az Uram, hogy higgyek benne? Mire azt mondja Jézus, láttad őt, és aki beszél veled. Azt pedig mondta, hiszek Uram, és imádta őt. Jézus pedig elfogadta az imádatát. Aztán talán még egy példa, Jézus Krisztus meggyógyít egy béna embert, és ott hangzik el az ő meggyógyításakor, hogy Jézus ezzel kezdő gyógyítását, fiam, megbocsáttattak néked a te bűneid. A zsidó felfogás szerint erre egyedül Isten jogosult, mert hogy a bűnöket ellene követi el az ember. Az a bűn, amit Isten ellen elkövettünk, és ha a bűn az Isten ellen való dolog, akkor egyedül Isten bocsáthatja meg, más nem. Ugyanúgy, mint ahogy én nem bocsáthatom meg a testvéreknek az Isten ellen elkövetett bűneiket. Az csak Isten bocsáthatja meg a testvéreknek is. Amikor Jézus azt mondja ennek az embernek, ennek a bénán ott fekvő embernek, hogy megbocsátattak néked a te bűneid, akkor ezzel azt mondja, hogy azokat a bűnöket ellenem követted el, és én most megbocsátom neked. Nem azt mondja neki, hogy bocsásson meg néked az Atya Isten, aki ellen vétkeztél, hanem azt mondja, én megbocsátattak. A zsidók azonnal felhördülnek, ki bocsáthatja meg a bűnöket, hanem csak egyedül Isten. És Jézus pontosan ezt akarja nekik mondani. Én vagyok az Isten, aki megbocsáthatja ennek az embernek a bűnét. És hogy megbocsátattak a bűnei, tudjátok meg abból, hogy vedd fel a te nyoszajádat, azt eredj haza. És a kutaütött ember, az bénán ott fekvő ember fölkapja az ágyat és hazamegy. Jézus testvérek világosan és egyértelműen kifejezte azt, hogy ő Isten. Amikor Márk evangéliumában olvassuk az Úr Jézus perének a leírását, akkor a következőket találjuk ott megírva. Azt mondja neki a főpap, te vagy a Krisztus, az áldottnak fia. Jézus pedig mondta, én vagyok. És meglátjátok majd az embernek fiát ülni a hatalom jobbján, és eljönni az ég felhőivel. A főpap pedig megszaggatta ruháit, és ezt mondta, mi szükségünk van még tanúkra? Hallottátok az Isten káromlást. Tehát testvérek, az atya bizonyságot tett Jézusról, és azt mondta, ő az én szerelmes fiam. Őt hallgassátok. Jézusnak a szavait megvizsgáljuk, testvérek, azt találjuk, hogy ő maga is azt mondja, én vagyok az atyának a fia, az Isten fia vagyok. Aki engem lát, az atyát látja. Isten van itt köztetek, amikor itt vagyok köztetek. Aztán testvérek, ha tovább lépünk, megvizsgáljuk a tanítványainak a bizonyságtételét. Mit mondtak róla azok az emberek, akikről azt tudjuk, hogy személyes ismeretségben voltak vele. Szemtanúk voltak, fültanúk voltak, érintették őt. Mit mondtak róla? Ezek az emberek, akik az egy Istenbe hittek, mert zsidó emberek voltak, és náluk erősebb monoteistákat nehéz találni a földön. Azt mondja Nátánael, Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy az Izrael királya. Nátánaelnak volt egy tapasztalata Jézussal, amiből rájött erre a titokra, hogy ez itt nem akárki. Ez az Isten fia névez, szerint, hogy maga Isten. Az Izrael királya, ez megint a Messiásnak a címe, a Messiás pedig isteni személy. Isteni személy vagy, Isten vagy, Rabbi. Péter hitvallását olvassuk, amikor Jézus kérdezi tőlük, kinek mondanak engem az emberek, és ti kinek mondatok engem? Jézus mit válaszol neki? Az Isten a ma Krisztusának. Te vagy az Istentől megígért, felkent, szabadító, bűnből szabadító, te vagy a mi királyunk, te vagy a mi legfőbb prófétánk, te vagy a mi főpapunk, egyetlen közben járunk az Isten előtt. Isteni személy vagy, ahogy a Messiás isteni személyként íratik le az Ótestamentumban. Azt mondja neki Jézus, boldog vagy Simon, Jóna fia, mert nem test és vér jelentette ki ezt neked, vagyis nem magadtól jöttél rá, meg nem is más emberek mondták ezt neked, hanem az én mennyei atyám jelentette ki neked ezt a titkot felőlem. Olvassuk a Bibliában Mártának, a kedves Mártának a hitvallását, amikor Jézus ezt mondja, hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia. Te vagy a Krisztus, az Isten fia. Olvassuk Tamásnak a bizonyságtételét a feltámadás után, amikor azt mondja Jézusnak, Jézusnak azt mondja, hogy én Uram és én Istenem. Én Uram és én Istenem. Amikor Istvánt megkövezik, az első keresztény vértanút, az apostolok cselekedetei könyve 7. részében így imádkozik, Úr Jézus, vedd magadhoz, Úr Jézus, Kürios Jézus. A Kürios meg a Jahvének a fordítása. Jahve Jézus, mint ezt mondaná, Jahve Jézus, Úr Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet, te vagy Jahve, az Úr, akit ismerünk az Ótestamentumból, vedd magadhoz az én lelkemet. Pál apostol, aki szigorú rabbinusi nevelésben és oktatásban is részesült, ő is Istennek mondja. Azt mondja a római levélben, hogy a Krisztus mindenek felett örökké áldandó Isten. Tehát testvérek, szeregethetjük az igéket, talán még János leveléből, az első level 5. részéből egy idézet. Jézus Krisztus az igaz Isten és az örök élet, mondja az apostol. Hát testvérek, több isteni kijelentés az apostolok szája által, azok által az emberek által, akik Jézust látták, hallották, érintették vele, együtt ettek és ittak, vele jártak együtt. Több ihletett kijelentés nem kell annak bizonyítására, hogy Jézus maga Isten, a Szent Háromság Isten második személye. És végül testvérek, így érünk el az Úr Jézus ellenfeleinek a bizonyságtételéhez, ami ugyancsak nagyon érdekes. Mert azt mondhatjuk, hogy a tanítványok esetleg elfogultak voltak vele szemben, de az ellenségei is elfogultak voltak. Az ellenségei pedig, testvérek, egyértelmű bizonyságot tesznek arról, hogy nagyon is megértették Jézusnak a szavait és kijelentéseit. Jézus meggyógyít egy bénát szombatnapon, utána kérdőre vonják emiatt, és erre Jézus azt mondja nekik, az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Erre a zsidók azonnal meg akarják ölni, mert, ezt olvassuk, nem elég, hogy a szombatot megtörte, hanem Istent atyának nevezte, és ezzel Istennel egyenlővé tette magát. Idéztem már a korábbiakban, amikor a templom szentelési ünnepen kérdezték tőle, hogy kicsoda ő, őé a Messiás, és Jézus arra válaszolt azzal, hogy én és az atya egy vagyunk, erre meg akarják kövezni, és azt mondják neki, hogy nem másért akarunk téged megkövezni, mint Isten káromlásért, mert te ember létédre Istennek mondod magadat. Értették ők Jézusnak a szavait nagyon jól. A Jézus perének az anyagát idéztem az előbb, amikor a főpap kérdező, te vagy-e a Krisztus, és Jézus azt mondja, én vagyok. És meglátjátok mostantól fogva az ember fiát, megint egy isteni személy az Ószövetségbe, Dániel könyvébe, meglátjátok az ember fiát a hatalomnak jobbján, és eljön az ég felhőive. Akkor azt olvassuk, hogy a főpap megszaggatja a ruháit. Egyébként az egész az Ótestamentum megtiltotta a papoknak, hogy a ruháikat megszaggassák. És csak egy esetben lehetett ezt megengedni, amikor Isten káromlást hallott a főpap. Amikor Isten káromlást hallott. És amikor itt hallja az Isten, megszaggatja a ruháit, és meg is kérdezi a nagy tanácsot, ahol ott ülnek Gamáliel, a nemzet bölcse, aki amikor később meghal, Pál apostolt is ő tanította. Amikor meghalt, azt mondták, meghalt a bölcsesség Izraelbe. Ott ült Gamáliel a Sanhedrinben a nagy tanácsban. És a főpap, amikor megkérdezi tőlük, hogy na most hallottátok az Isten káromlást. Mi legyen a büntet? És akkor senki nem mondja, hogy milyen Isten káromlást. Mert mindenki tudta, hogy most ez, amit Jézus mondott, az azt mondta, hogy ő az Isten. A testélet Isten. Amikor fönt van a kereszten az Úr Jézus, a kereszt körül ott settenkednek ezek a sötét alakok, és így gúnyolódnak egymás között. Bízott Istenben, mentse meg most, mert azt mondta, Isten fia vagyok. Azt mondta, Isten fia vagyok. Tehát testvérek, az ellenségei is azt tanúsítják, hogy Jézus szavait jól meg lehetett érteni, ő azt mondta, amit mondott, hogy aki őt látja, az Istent látja. Benne a Szent Háromság Istennek a második személye jött el erre a földre. Akárhogy is van testvérek, ha ez igaz, akkor ez a legnagyobb kihívást jelenti az emberek számára. A legnagyobb kihívást. Sokan ezért nem is szeretnek Jézussal egyáltalán foglalkozni. Egyáltalán nem szeretik ugyanis az ilyen jellegű kihívásokat. Valahol olvastam, hogy egy taxisofőrrel szeretett volna beszélgetni Jézusról egy kicsit. De amikor ezt a témát földobta az illető utas, akkor a taxisofőr azonnal leállította, és azt mondta, erről nem beszélünk. Jézusról nem beszélünk. De ha testvérek, nem beszélünk róla, ha nem nézünk ennek a Jézusnak a szemébe, aki a Bibliában áll előttünk, azzal megoldottuk a kérdést. Ha nekünk azt mondja az orvos, hogy Uram, Hölgyem, ön rákos beteg, akkor azt mondjuk, ó, ne beszéljünk róla, akkor megvan oldva a kérdés, nincs megoldva a kérdés. Ha nem beszélünk róla, a probléma ott van, ott is marad. Jézus ugyanúgy ott van, testvérek, ha nem akarunk vele foglalkozni, akkor is. Ha nem törődik vele senki, akkor is ott van ő. Vajon te szembenéztél-e már Jézussal? Az isteni Jézussal? Az Isten Jézussal? Akár mekkora kihívást jelent. Mert testvérek, való igaz, hogy ez a betlehemi gyermek azt hirdeti nekünk, hogy ő az égnek és földnek az ura. Aki uralni akarja a mi kis életünket is. A gondolkodásunkat, a cselekedeteinket, az összes megnyilvánulásunkat, a családi életünket, a munkavégzésünket, a szórakozásunkat, egész valónkat. Most ez az Úr, amikor fölbukkan előttünk, akkor az egy nagy kihívás. Heródesnek is az volt, aki egy kis király volt. Mikor felbukkan Jézus, na hadd lássam, hol van Jézus, hadd írtsuk ki gyorsan. Mert kihívást jelent a számára, vetélytársat jelent. Ugyanúgy testvérek, nekünk is vetélytárs, nekünk is kihívás Jézus, mert érzékeljük, hogyha ő elénk áll, mint Úr, és azt mondja nekünk, hogy add nekem az életedet, az életed irányítását, akkor az azt jelenti, hogy a kis egocentrikus életünket föl kell adni. És mostantól nem az fog történni, amit mi jónak látunk, meg mi helyesnek látunk, meg nem az lesz az igaz, amit mi igaznak ítélünk, hanem akkor mostantól kezdve más szabja meg számunkra az életet, a törvényt, a gondolkodást. Mostantól nem a magunk urai vagyunk, hanem mostantól ő lesz a mi urunk. És érzi az ember, hogyha az én életemnek a gyeplőjét kiengedem a kezemből, és átadom Jézusnak a kezébe, akkor ő lehet, hogy másfelé fogja terelni az én kis lovacskáimat, és az én életemnek a szekerét. És teljesen meg kell változtatnom dolgokat. amiket ma annyira megszoktam, mert én ilyennek születtem. Hányan mondják ezt testvére? Ilyennek születtem. Én ilyen vagyok. Hagyjanak engem békén. Én ilyen vagyok. De ha én átadom Jézus kezébe a gyeplőt testvérek, akkor nem engedi, hogy olyan maradjak, mint amilyennek születtem. Én ilyen magányos vagyok. Én ilyen indulatos vagyok. Én ilyen szomorú vagyok. Én ilyen vidám természetű. Jézus kezébe veszi a gyeplőt, és ő olyanná alakít minket, mint ő. És nem védekezhetünk, én ilyen vagyok. Lehet, hogy ilyen vagy. Én azt akarom, hogy olyan legyél, mint én, mondja nekünk. Kiábrázolódjak benned. Hát mekkora kihívás ez, testvérek? Az a betlehemi gyerek, ugye? Az felnőtt, és azt mondja, hogy ő az Isten, aki ural mindent, és elénk áll, és azt mondja, téged is uralni akarlak, és engedd át az életed irányítását nekem, akkor is, ha megváltoztatlak. És mássá teszlek. Ez kihívás nekünk. És kihívás az is, testvérek, hogy ott van ez a betlehemi gyermek, aki azt mondja nekünk, hogy egyedül én szabadítalak meg téged a bűneidből. Senki nem tud téged megszabadítani. Egyedül én. Rám szorulsz, mert a bűneidet nem tudod magadról levakarni. Nem tudod magadról lemosni. Én moslak meg téged, én tisztítalak meg téged, mert nekem van erre hatalmam, egyedül az egész világon. Nincs hatalma a lelkésznek, a püspöknek, a pápának, senkinek. Jézusnak van hatalma a bűnöket megbocsátani, olvassuk a Bibliába. Egyedül neki. Testvérek, hát akkor mi ezt halljuk, és azt mondjuk, na van valami, amit nem tudunk megoldani. Milyen megalázó ez? Nem szeretjük ezt, hogy le kell engedni a kezünket, és elismerni, hogy hát a bűneink kérdését nem bírjuk megoldani. Hát, hogy ebbe másra szorulunk, hogy ebbe pont Jézusra szorulunk, hogy mi semmit nem tudunk felmutatni az Istennek? Hát ez a megalázó dolog. És semmit nem tudok mutatni neked, hogy azért bocsáss meg nekem? Hát ez rossz dolog. Senki nem szereti azt, hogyha másokra szorul, ugye? Mondják is, hogy ó, bár ha megöregszem, á, bár csak mielőbb meghalnék, hogy nehogy megterheljem én, nem tudom, a gyerekeimet, vagy az unokáimat, vagy a férjem, feleségem. Meg nincs is rosszabb annál, mintha az ember nem tud mozdulni, és nem tud magáról gondot viselni, hanem másokra szorul. Ez a megalázó dolog. És itt is érezzük Jézussal szembe, testvérek, hogy odáll, és azt mondja, vagy megtisztítalak én a bűneitől, vagy soha nem fogsz megszabadulni. És azt kell mondanunk, hogy azt vagy elfogadom, vagy nem. De ezt alázat nélkül nem tudjuk elfogadni. Jézus kihívást jelent nekünk, testvérek. Jézus kihívást jelent abban az értelemben is az embereknek, hogy azt mondja, hogy én vagyok az, aki örök életet tudok nektek adni, aki az Isten országába beviszlek benneteket. Egyedül én. Ezen állítása, testvérek, azt jelenti, hogy ha valaki őt elutasítja, akkor az elkározik örökre. Ha Jézuson múlik az életem vagy a halálom, az örök élet és az örök kárhozat. A boldog örök lét vagy a boldogtalan örök lét. Rajta múlik. Ez a megdöbbentő dolog. Nem rajta múlik. Nem a tetteimen múlik. Nem a nem tudom én mi múlik. Rajta múlik egyedül. Jézus azt mondja, igen, aki hisz a fiúban, örök élete van. Aki nem hisz, immár elkárhozott. Rajta múlik, testvérek, az örök életünk. Ez is egy kihívás, hogy most mit kezdünk mi ezzel a Jézussal? Azt mondjuk, amit a taxisofőr, hogy erről ne beszéljünk. Vagy tényleg a szemébe nézünk, és azt mondjuk, Uram, mit is mondtál? Te vagy az Úr, aki mindent uralsz, és engem is uralni akarsz? Te vagy, aki azt mondod, hogy te adsz bocsánatot az embernek minden bűnére? Nekem is? Vagy nem? És akkor megmaradnak a bűneim? Azt mondod, Jézus, hogy te általad van örök életem, és ha benned nem hiszek, elkárhozok? Hát, hogy is van ez, testvérek? Nem jelent kihívás nekünk ez a betlehemi kisgyermek a jászolbölcsőben? De azt gondolom, testvérek, hogy nagy kihívást jelent mindnyájunknak, és a szemébe kell nekünk nézni, és vagy azt csináljuk, testvérek, hogy vakgyűlölettel elutasítjuk magunktól, és elhesegetjük az útunkból. Vagy azt csináljuk, hogy egy ilyen várándító közönnyel, azt mondjuk, nem törődünk veled,
nagyon szép minden, de nem foglalkozunk veled. Vagy pedig azt mondjuk, hogy hát Uram, akkor ha te vagy az Úr, legyél az én Uram is. Ha te vagy a bűnbocsánat forrása, bocsáss meg nekem is. És ha te vagy az örök élet, akkor adj nekem is örök életet. Nekem szükségem van rád, elismerem. És hitáltal elfogadlak téged, meghódolok előtted. Azt csinálom, amit a bölcsek tettek. A napkeleti bölcsek, amikor megérkeztek, és leborultak Jézusért, imádták őt. Imádták. Én is imádlak Jézus. Nem Jézuskázok. Nem az anyagiak jelentik a karácsony lényegét. Nem is a szellemiek, az ideák, hanem te jelented az ünnep lényegét. Testélet Isten fia. Testélet Isten, Jézus Krisztus. Testvéreim, hadd mondjam azt, hogy egyikünk se mehet el, hogy így mondjam, most sem, súlyos következmények nélkül Jézus mellől. Amikor mi megállunk ilyenkor a Jászol bölcső mellett gondolatban, vagy megállunk nagypénteken a keresztje mellett, vagy megállunk húsvétkor az üres sírja mellett, akkor mindig állásfoglalásra késztet minket, és mi állást is foglalunk. Ha tetszik nekünk, ha nem. Állást foglalunk, testvérek. Vagy mellette döntünk, vagy ellene. Nem, nincs harmadik lehetőség. Jézus mondta, nem én. Vagy velem vagy, vagy ellenem. Nem lehet harmadik álláspont. Aki nincs velem, az ellenem van. Most sem tudunk úgy elmenni innen, testvérek, hogy a kihívásra ne válaszolnánk valamit. Vagy meghódolunk és imádjuk, vagy akár durva ellenségeskedéssel, vagy finom közönnyel, elegánsan ellépünk mellette, folytatjuk az utunkat. Melyik úton megyünk karácsony ünnepébe? És hogy folytatjuk az ünnepet, ami előttünk áll? Azt tanácsolom mindnyájunknak, és itt magamra is gondolok, de mindenkire, aki itt van, kedves testvéreknek, családoknak, kicsiknek, nagyoknak, öregeknek, fiataloknak, hogy mi döntsünk ma Jézus mellett. Dönts ma Jézus mellett. Dönts ma úgy, hogy neked kell ő, nem Jézuska, hanem az Úr Jézus, a te bűnbocsátó Urad. Kell neked az örök életed, ő benne. Fogadd őt a szívedbe, fogadd őt az életedbe, és ne maradj a lelki halálban, hanem légy élő. Elődbe adtam az életet és a halált, válaszd az életet. Ezt tanácsolja ma nekünk az Úr is. Amen. Kedves testvérek, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy a Biblián keresztül most is tanítgatsz minket. Köszönjük néked, hogy világossá tetted, hogy az Atya mit mondott rólad, elmondtad, hogy te mit mondtál magadról. Láttuk és megértettük, hogy tanítványait hogyan beszéltek rólad, sőt, hallhattuk, hogy az ellenségeid is miket mondtak felőled. Urunk, az egész lényege, hogy te vagy a Krisztus, te vagy az Isten. A testélet Isten. Köszönjük te néked, Úr Jézus Krisztus, hogy te vagy, aki ennek a bibliai igazságnak valósága felől meg tudsz minket győzni. Kérünk is arra téged, hogy győzz meg bennünket arról, hogy te az vagy, akinek mondott az Atya, akinek mondtad magad, akinek a tanítványod és ellenségeid is állítottak. Győzz meg bennünket, mert itt emberi erő kevés ehhez. És köszönjük néked, hogy mihelyest meggyőzöl bennünket. A térdünk azonnal meghajlik, és imádóiddá lehetünk. Kérünk téged, hogy formálj bennünket, hogy olyanok legyünk, mint a pásztorok, és olyanok legyünk, mint a bölcsek, és olyanok legyünk, mint sokan voltak még a történelem folyamán, akik meghódoltak előtted, akik elkezdtek téged imádni, akik elkezdtek téged szeretni, és akik elkezdtek neked engedelmeskedni, hogy kifejezzék a hálájukat és örömüket. Kérünk téged arra, hogy formálj bennünket, hogy ne legyünk téged elutasító, durván vagy finoman útunkból eltávolító emberek, hanem hadd legyünk a te igaz követőid, valódi keresztjének. Köszönjük néked, hogy ma este ezekkel a gondolatokkal ünnepelhetünk téged, és lehetnek együtt a családjaink is te körülötted. Kérünk, töltsd be otthonainkat, és add, hogy a szíveinkbe te lehessél a központi helyen. Köszönjük néked, hogy meghallgattad a mi imádságunkat. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Testvérek, még egy kis énekkari számot hallgassunk meg, még a kis kórus föláll, addig elmondom a hirdetéseket. Hirdetem, hogy holnap 9 órakor és 10:30-kor lesz istentiszteletünk, és mindenkit szeretettel hívunk és várunk ezekre az ünnepi alkalmakra. Ünnep másnapján csak 9 órakor lesz istentiszteletünk. Ünnep első és másnapján is mindegyik istentiszteletünkön lesz úrvacsora osztás. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket ezekre az alkalmakra. Elévesztettem a kísérletet. De azért szép volt a gyerekek éneke. Szeretnék mindnyájuknak, kedves családjaiknak is, ismerősöknek is áldott karácsony ünnepet kívánni. A záró énekünket énekeljük, a 314. énekünket, 314. Jézus születtél üdvességünkre, amint régenten vala ígérve. 314. énekünket énekeljük el mind a 6 versével.